Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, Istennek és Jézusnak, ami megváltónknak megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 345. dicséret mind a négy versét. A 345. dicséret mind a négy versét énekeljük el. Az ének így kezdődik. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy megérhettük ezt a napot, elhoztad ismét a nagy hetet. Hálát adunk azért, hogy kegyelmes voltál életünkhöz, éveinkhez, éveket adtál, napjainkhoz napokat, mert néked még célod van velünk e földi életben. Akár úgy, hogy mi szolgáljunk és tevékenykedjünk, akár úgy, hogy mások szolgáljanak nekünk. Hálát adunk mindazért, amit engedelmesen megtettünk, és ezzel is építettük a te országodat, és erősítettük a mi hitünket. De bocsásd meg mindazt, amit rosszul cselekedtünk, amit elmulasztottunk, ami nyomja a lelkünket, és a gondolattól sem tudunk megszabadulni. hogy miért is tettük, vagy miért is mulasztottuk. Köszönjük, hogy nálad van bocsánat, feloldozás, és te nem akarod, hogy a bűn terhével menjünk a földi életben, amely roskaszt elveszi erőnket, gondolatainkat. Arra kérünk, hogy adj nékünk szabadulást, közülünk bárkinek bármi is a gondja, a baja, a nyomorúság, a félelme. Könyörgünk hozzád, hogy Jézus szabadító erejét közöld velük, és szabadon és boldogan mehessenek innen haza mindazok, akik gondokkal és terhekkel jöttek ide be. Ezért kérünk, hogy szent lelkedet ne vondd meg tőlünk. A szent lelket, aki az élő hitet adja, aki Jézus Krisztus naggyá és hatalmassá teszi bennünk és előttünk. Kérünk, hogy ne hagyj magunkra, légy velünk, mert nélküled csak vergődés, még egy istentisztelet is. De te veled győzhetünk, Urunk, és mi nem megalázottak, hanem győztesek szeretnénk lenni, de nem a mi erőnkből, hanem a te erődből. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, és szólj hozzánk a te ígédből, és a te szolgád ajkán is úgy formáld a szót, hogy mindenki számára érthető és elfogadható legyen. Köszönjük, hogy velünk vagy, mi pedig te veled. Hallgass meg imánkat kegyelmesen Jézusért. Amen. Isten igéjét olvasom fel, amelynek alapján szólni is kívánok a gyülekezethez szent lelke segítségével. Úgy, amint az írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. részének 69. és következő verseiben. Péter pedig kint ült az udvaron, és hozzámenvén egy szolgáló leány mondta, te is a Galileabeli Jézussal valál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadál, mondván nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kimén a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondad ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. És ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók menének hozzá, és mondának Péternek, bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdte, hogy nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondotta vala néki. Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan keservesen síra. Mind a négy evangélista igen bőven foglalkozik Jézus szenvedésével. Mindegyik a maga szemszögéből írja le azt, amit közölni akar az utókor számára. Ha igazán teljes képet szeretnénk kapni Jézus szenvedéseiről, akkor jó mind a négy evangéliumot elolvasni. A négy evangéliumban a szenvedés történeteket. Mert például Jézus hétszer szólalt meg a kereszten, de egyik evangélium se közli mind a hetet, kettőt, hármat. És ahhoz, hogy mind a héttel találkozzunk a Bibliában, a négy evangéliumot kell elolvasni. De vannak olyan történetek, amelyeket mind a négy evangélium ír. Ilyen a most felolvasott történet is, Péter tagadása, és azért választottam az igehirdetés alapjául, mert a bibliolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra kijelölt ige. Ennek előzménye is van, Péter szinte kiprovokálta, hogy ez a megpróbáltatás érje őt. Az Úr Jézus Krisztus igényelte a tanítványok közelségét, addig, amíg a Gecsemáné kertben imádkozott. Legyetek velem, virrasszatok velem, vigyázzatok velem. Mert Jézus ott vívta meg igazán a nagy harcot. És a tanítványok elaludtak, közömbösek voltak. Most már Jézus Krisztusnak nincs szüksége a tanítványokra. Egyedül kell néki a megváltást véghez vinnie. Senki nem segíthet, senki nem állhat mellette. Ő egyedül vívja a harcot. És azt mondja, hogy mindenki megbotránkozik most majd bennem. Az apostolok közül Péter azt mondja, hogy én nem. A többiek lehet, de én nem. És akkor Jézus még keményebb dolgot mond. Háromszor meg fogsz tagadni. Mert a botránkozásod olyasmi, hogy előjönnek Jézusért, és hát Isten fiát csak így el lehet vinni. Botránkozás lehet az, hogy nem iszol semmit, nem védekezik, nem száll perbe. Ez a botránkozás. De a tagadás a sokkal több. Péter azt mondja, a többi lehet, de én nem. Mire alapozza ezt? Elsősorban arra, hogy még nincs itt a baj. Addig lehet a szájat jártatni, addig lehet fogadkozni, addig lehet ígérgetni. De amikor már ott van a baj, az már egész más. Karácsony Sándor, az a nagy református nevelő, egyetemi tanár, leírja, ez még régen történt a háború alatt, vagy háború előtt, hogy egy iskolai ünnepélyen vett részt. Egyik kisfiú nagyon lelkesen szavalt egy verset, jöhet az ellenség, bátran szembeszállunk, kiűzzük, megverjük, mindent elmond, nagy hősiesen, és hogy lejön a színpadról, éppen Karácsony Sándor mellé ül, és azt mondja neki, te, ha azon az ajtón bejönne az ellenség, mit csinálnál? Elszaladnék, mondja a gyerek. Amíg nincsen baj, addig könnyű fogadkozni. De amikor ott van a baj, akkor már egészen más a helyzet. Péter is fogadkozott. Még nincs semmi probléma. Lehet, hogy be se fog következni. A másik pedig egy kicsit túlértékelte magát. Egyébként is a tanítványok között kétség kívül, hogy az első volt. Valósággal ő volt a szóvivő. Ha meg kellett szólalni, a többiek nevében is ő mindig megszólalt. És ezáltal talán egy kicsit a többiek fölé emelte magát. Többnek tartotta magát, mint a többi 11. Lehet, hogy a többiek ezek megbotránkoznak benned. De én nem. Sőt, mi több, én még meghalni is kész vagyok, érted? És ez az én hűségességem, gondolhatta Péter. Én és a többiek. Hogy állunk mi ezzel, testvéreim? Én és a többiek. Annyi sok rossz ember van ebben a világban, de én azért nem tartozom közéjük. Utóvégre eljárok templomba, nagyon jó, hogy eljárunk. És olvasom a Bibliát is. De a többiek. Annyi irigy ember van a világon, de én nem. Annyi ferde gondolkodású, akik nem tudnak ítélni helyesen jó vagy rossz között a többiek, de én nem. Nincsenek ilyen gondolataink, ilyen érzéseink, ilyen vágyaink, hogy valahogy a többi fölé emelkedem. A többi az lent van, de én fenn. Hát ezen kellett változtatni Péternél, hogy a többinél még lejjebb kerüljél. Mert De azt mondod, ha mindenki megbotránkozik, én nem. Ha többiek talán elszaladnak, én még meghalni is kész vagyok veled. Hát ebből a magabiztosságból, ami hamis magabiztosság, ebből kell kimozdítani ezt a Pétert, úgy, hogy a földig kell megalázkodnia. Mert amit magáról fel se tételezett, az bekövetkezett. Talán mi is voltunk hasonló helyzetben, amit nem is gondoltunk volna, mégis megtettük. Amit nem is akartunk mondani, mégis kimondtuk. Testvéreim, vigyázzuk, főleg most, nagy héten, ne értékeljük túl magunkat. Adjunk hálát a mi hitünkért, de értékeljük túl. Adjunk hálát azért, hogy ismerjük Jézus Krisztus szenvedés történetét, de ezt az ismeretet ne becsüljük túl magunkban. Mert sohasem lehetünk olyan magasan, hogy még magasabbra nem emelhet az Isten. De ha ez a mi erősségünk, és magunkba bizakodunk, akkor meg kell tapasztalni a megaláztatást. Péternek ezen kellett keresztül mennie. És eljönnek Jézusért, elviszik. És Péter ugyanúgy szétszalad, mint a többi. De azért valahogy erőt vesz magán, és megy a csapat után, amelyik viszi Jézust. És így kerül a főpap udvarába. Mert Jézust először a főpapokhoz vitték, ott tárgyalták meg a vallási dolgokat, majd Pilátusnál pedig a politikaira akartak rátérni. Először a főpapoknál, a nagy tanácsnál volt Jézus, és Péter szépen odalopakodik, és vár. Érdekli, hogy mi történik ezzel a Jézussal. És Jézussal együtt majd az ő sorsuk is mi lesz? Mert az ő sorsuk és Jézus sorsa az már összekapcsolódott. Úgy látszik, hogy ez már szétválaszthatatlan. És ami éri Jézust, esetleg őket is érni fogja. És hogy ottan ül, egy szolgálólány azt mondja, hogy te is Jézussal voltál. Honnan tudta ez a szolgálólány? Úgy gondolom, hogy amikor a szolgák, az udvari szolgák, a főpapok szolgái, katonák jöttek Jézusért, nem valószínű, hogy szolgáló lányok is mentek. Valahonnan mégis tudta, esetleg máskor látta, hogy Péter is ott volt Jézussal, hiszen Jézus szabadon mozgott Jeruzsálemben és a templomban. De nem is ez a lényeg. Egy szolgáló lány mondta, hogy te is vele voltál. És ekkor elhárítja magáról. Nem tudom, hogy mit beszélsz. Egyszer nem értem, hogy én Jézussal voltam. Hát meggondoltad, hogy mit ejtesz ki a szádon? Nem tudom, mit beszélsz. Adja tudatlant. Nem vállalja azt, hogy ő valóban Jézussal volt. Nem is mindig könnyű ezt vállalni. Akik pár évtizeddel ezelőtt olyan munkahelyen voltak, amit úgy neveztek, hogy ideológiai, jogászok, pedagógusok, hát nem vált előnyükre, ha őket Jézussal látták. Nem vált előnyükre. Sokan bizony meg is szenvedtek érte. Sokan talán még az állásukat is elveszítették emiatt, mert Jézussal voltak együtt, mert eljártak templomba, mert hívő életet éltek. És testvéreim, eszembe jut a feleségemnek a nagybátyja, akinek egyébként a dédunokája itt meg szokott fordulni a templomba. A Mark utcában volt jogász. Jogász, törvényszéki bíró. És amikor jött a káderezés, akkor kérdezték, hogy Lajos, te jársz templomba? Azt mondja, járok, de nekem nem elég a vasárnap, én hétköznap is eljárok Biblia órára. És így folyt a beszélgetés, és amikor kijött a tárgyalásról, a kollégák kérdezték, hogy na mi volt, és ő elmondta, na, elvágtad magad alatt a fát. Nem vágta el. Igaz, hogy nem kapott előléptetést, de becsülték a becsületességét, meg kiváló szakember volt, de ilyen eset is volt. Talán aki többet kockáztatott, az talán jobban megvédte az Úr is. De bizony volt, aki az állásával fizetett, és volt olyan eset, ahol én szolgáltam, egy hívő református iskolaigazgató volt, és szabadon járhattak a pedagógusok templomba, bár kért, hogy inkább a szomszéd faluba menjenek. Ilyen is volt, de volt más is. Te is Jézussal voltál? Ez nagy baj. Hát Péter talán ilyen veszély nem fenyegette, mint azokban az években Magyarországon egyeseket, vagy sokakat, de Péter nem vállalta Jézust. Telt múlt az idő, és ismét egy szolgáló leány megszólította. Te is a názáreti Jézussal voltál. Péter kezdi érzékelni, hogy Jézus igazat mondott. Mert mielőtt a kakas megszólal, te háromszor fogsz megtagadni engem. A hármas szám a teljességet jelenti. Egyszer már megtörtént, most a második. Te is a názáreti Jézussal voltál. És akkor azt mondja, nem ismerem ezt az embert. Kettős hazugság. Elsősorban igenis ismeri. És most hazudott. A hazugság az az ősbűn. Sátán a hazugság atya. Ugyanis a hazugság az a bűn, amely a bűneset előtt már megjelent. A sátán a kígyónak az ajkáról. És a hazugság, testvéreim, az nagyon nagy bűn lehet. Nem felejtem el, amikor egy idős asszony jött, hogy a férje meghalt. Nem tudom hány évtizedekig éltek együtt. És azt mondta, soha nem tudtam, hogy a férjem mikor mond igazat és mikor hazudik. Így élt egy életet. Hát most Péter kétség kívül, hogy hazudott. Nem ismerem azt az embert. Ez a második, hogy ezt az embert. Mert Péter életében már volt ilyen, ti kinek mondotok engem, kérdezte Jézus, és Péter a többiek nevében is mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vagyis Messiásnak tartotta, Isten fiának tartotta. Most pedig már csak ember. Nem ismerem ezt az embert. Ímé a második tagadás. És aztán jött a harmadik. Te is vele voltál, hiszen a beszéded elárult téged. Itt minden bizonnyal nem a beszéd tartalmáról volt szó, hanem egy tájszólásról, galileai. Fönt északon van Galilea, lent délen van Jeruzsálem. Tájszólás lehetett, de mindegy, elárult a tájszólása. És akkor elkezdett esküdözni. Testvéreim, az eskünek megvan a maga jelentősége a Bibliában. Sokan úgy fogják fel, hogy a Biblia tiltja az esküvést. A Biblia nem tiltja az esküvést. Csak jól kell értelmezni Jézus Krisztus hegyi beszédben mondott szavait az esküvésről. Mert miről van szó? Legyél becsületes, amit igennek mondasz, az valóban legyen igen, amit nemnek mondasz, az legyen nem. Legyél tisztességes és becsületes. De ha nem vagy az, akkor ne hívd esküvéssel segítségül az Isten nevét, hogy leplezd a te hazugságodat, a te tisztességtelen életedet. Hát erre vonatkozik a hegyi beszéd. És pont erről van szó most Péter életében. Az ő hazugságát, álnokságát próbálja esküvéssel valamiképpen javítani, vagy helyre tenni. Elkezdett esküdözni és átkozódni. Testvéreim, nem tudom, az átkozódás mire vonatkozik. Én azt hiszem, ez nem Jézusra vonatkozott. Inkább a helyzetre, amiben volt Péter. Inkább arra vonatkozott, aki ilyen kellemetlen helyzetbe hozta őt. Vagy éppen magára. A szövegből nem derül ki, hogy mire vonatkozott az átkozódás. De tételezzük fel, hogy nem Jézusra. Akkor pedig Péter tagadása valójában arra vonatkozott, hogy nem tartozom hozzád. Mert ezen kívül Jézusra egy rossz szót sem mondott Péter. Ő a helyzetet akarta menteni, a saját bőrét akarta menteni. Ő elhatárodott Jézustól. Nem tudom, mit beszélsz, nem ismerem ezt az embert. És erre megesküszik. Ha pedig Jézusra vonatkozott, az nagyon nagy baj. És ez volt a harmadik tagadás. Testvéreim, van látványos tagadás is, és van olyan szép csendes, amikor nem jézusi elvek, rendelvények, vagy apostoli írásokban található eligazítások szerint cselekszem. Ha nem teszem azt, amit az Úr kíván, akkor én megtagadom őt. És most egy nagyon kényes dolgot mondok. A fiam Budapesten lelkész, és olykor-olykor ott szolgálok, épp az elmúlt vasárnap is. Nála hirdettem az igét. Vasárnap reggel megyek a közvágóhíd felé, 23-as autóbusz, megáll a Tesco előtt, és mennek az emberek vásárolni, öregek is, akik nyugodtan vásárolhattak volna hétköznap. Utóvégre az Isten parancsa, hogy szenteld meg azt a napot. Elég baj az, hogy a kereskedők nem tudják megszentelni, és akkor én még feladatot adok neki, hogy vásárolok. Látom a sok öreget. Megy vásárolni vasárnap délelőtt. Hát van hétköznap is. Igenis, Jézus tagadás ez, testvéreim. Mert nem az akarata szerint cselekszem. És Jézus tagadása az, amikor nagyon könnyelműen nyilatkozok szent dolgokról. Vagy amikor ismerősek előtt, akik nem járnak templomba, nem hívőek, nem vallásosak. Egy kicsit úgy tüntetem fel magamat, minthogyha azért én is. Nem kell ezt olyan nagyon komolyan venni, ami az én szívemben van. Én úgy közétek tartozom. Jézus tagadás ez. Ha nem is olyan erős és nyilvános, mint ahogy Péternél volt. Jézus Krisztust igenis vállalni kell, mert ő is vállalt bennünket. És neki sokkal nehezebb volt vállalni minket, bűnösöket, mint nekünk vállalni őt, a szentet, a tisztát, az igazat. Péter háromszor tagadta meg az Urat, és megszólalt a kakas, és ez a kakas emlékeztette Jézus szavára, és emlékeztette őt arra, hogy ő milyen hitvány ember, és keservesen sírva fakadt. Nem szégyen a sírás, Jézus is sírt. Jól lehet, Móra Ferenc azt mondta, hogy a magyar olyan befele síró fajta. Síráson nem kell mindig könny. Sírni nem a szem, hanem a szív szokott. És az Úristen szereti a bűnbánókat, akik sírni tudnak a bűneik miatt. Péter keservesen sírva fakadt, és nem a kakasra haragudott, hogy megszólalt, hanem önmaga elé állított tükröt, hogy ki is vagy te. És lehet, testvéreim, nékünk is ilyen figyelmeztető testvér, írás, ki tudja mi, ami olyan lelki kakasfélénk, akik figyelmeztetnek valamire, és a figyelmeztetnek, ne haragudjunk a kakasra, hanem inkább nézzük magunkba, és tartsunk bűnbánatot. És mi az, amit esetleg most Isten neked mondani akar, talán az ige hirdető által, vagy más valaki által, vagy esetleg egy bibliai ige, ami végighordod az életen, és eszembe jut, sokszor eszembe juttatja az én hitvány voltomat. Mit mond neked most Isten lelke, ami terhel, de nem azért, hogy összeroppanj, hanem azért, hogy felmérd az életedet, mint Péter is. Ott a bűnbánat könnye hullott, de aztán jött a feloldozás. Jézus Krisztus feltámadása után szeretsz engem. Háromszor kérdezte Jézus, sőt, jobban szeretsz engem ezeknél. És itt visszautalás történik arra, hogy lehet, hogy ők igen, de én nem. Péter, valóban jobban szeretsz ezeknél? És Péternek el kellett mondani háromszor, hogy te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. És Péter most már nem tolja előre a maga életét, személyiségét, hanem meg tud alázkodni. Megalázkodott ott is a kakasszóra, és Jézus tekintetére, és megalázkodott akkor is, amikor kapta a feloldozást háromszor is. Elmondhatta, Uram, szeretlek téged. És testvéreim, most a nagyheti alkalmak bizonyára esténként valamit helyeznek a ige hirdetők az ige alapján a mi szívünkre. De ez azért van, hogy bűnbánatot tartva felszabaduljunk, hogy el tudjuk fogadni a bűnbocsánatot és a feloldozást. Az Úr tegye nagyon áldotta ezt a hetet, és tegye áldottá a feltámadás ünnepét. Amen. Urunk Istenünk, bocsásd meg, ha mi bármiben is többre tartottuk magunkat másoknál. Lehet, hogy vannak dolgok, események, amelyben valóban jobbak vagyunk másoknál, de mások pedig másban jobbak és különbek. Óv meg bennünket minden versengéstől. Tarts bennünket alázatban. Hogyha valami jó van bennünk, azt hálás szívvel vegyük. tudva, hogy minden jó adomány tőled származik. Ajándékozz meg bennünket ezen a héten, sok-sok drága üzenettel. Fedezd fel bennünk sok-sok hibát, hogy mi is felfedezhetjük sőt azokat. És mutass rá bűneinkre, amik miatt sírnunk kell, de azért, hogy bűnbocsánat által megszabaduljunk azoktól. Vezess minket lépésről lépésre ezen a héten is, hogy megérkezzünk a kereszt alá, és a kereszttől pedig a nyitott sírig. Köszönjük, Urunk, hogy a kereszten legyőzted a bűnt, Húsvétkor pedig legyőzted a halált, mert feltámadtál. Hadd tudjuk hitben megragadni, Urunk Jézusunk, a te váltsághalálodat és a te feltámadásodat. Hadd tudjuk mi is halálba adni ó emberünket, hogy feltámadjunk új életre. Urunk, mi nem szeretnénk Péterhez hasonlóan megtagadni téged. Hadd tudjunk mindig egyenesen nyílt szívvel bizonyságot tenni rólad, és élve a nagy lehetőséggel, hogy mi rólad szólhatunk, és te szerinted élhetünk. Áld meg a nap hátralévő részét, adj nékünk csendes, nyugalmas éjszakát, őrizd meg minket gyötrő álmoktól, hogy frissen ébredjünk holnap, s végezhessük hűséggel mindazt, amit reánk bíztál. Hallgass meg minket kegyelmesen, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el, testvéreim, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A háláldozatról, az adakozásról meg ne feledkezzünk, emlékezzünk Jézus Krisztusra, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. A testvéreket hívjuk az elkövetkező napokon is, minden nap, 6 órára, alkalomra, nagyheti alkalomra, pénteken, nagypénteken pedig délelőtt 10-kor és szintén 6 órakor lesz alkalom, mindkétszer lesz urvacsoraosztás is. Befejezésül énekeljük el a 338. dicséret mind a 4 versét. A 338. dicséret így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem, majd pedig vegyük az áldást. a békességnek Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust. Ő tegyen készekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, kinek nevére szálljon dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!